Jó napot kívánok, Stúber Andrea vagyok. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor a Rádió Q-n szombat délután, ahol ma Kőszegi Ákos a vendégem.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
Egy ismerős hang. Hát az interneten nem átallanak, nem, ez nem jó szó. Szóval gyakran előfordul, hogy téged az interneten úgy definiálnak, mint színpadi és szinkron színész. Tehát mintha ez így lenne, ez így egy foglalkozás. Engem elsősorban a színházi művészeted képezteti tárgyát, ezt nem, szóval, hogy főként arról szeretnék beszélni veled, de nem mehetünk amellett, hogy te valóban egy olyan szinkronszínész vagy, aki szerintem most az egyes számú szinkronszínész vagy. Tehát ahogy én így visszaemlékszem magyar hangokra, volt egy hosszú korszak, amikor a Szakácsi Sándor volt az egyes számú szinkronhang, utána volt egy nagyon jelentős Dörner korszak, és én nekem az a benyomásom, hogy most te vagy a legkeresettebb, legnépszerűbb, leggyakoribb, legszeretettebb szinkron hang. Te is így gondolod ezt?
Nagyon hízelgő ez a minősítés, és köszönöm, hogy ha így érzi bárki is. Én azt gondolom, hogy mondjuk inkább úgy, hogy az első 10-ben természetesen ott vagyok. Nem igazán szeretek versenyezni, bár hogyha kialakul valamilyen helyzet, az nyilván adódik. Én való igaz, elég sok mindent elkövettem azért, hogy az egyik legismertebb szinkron hang váljon belőlem. Azt a titulust viszont nem nagyon szoktam, illetve szeretem, hogy szinkron színész. Én azt gondolom, hogy vagy színész valaki, vagy nem. Mert szinkronizál, az attól még nem szinkron színész, csak ezt az ágát próbálja végezni a szakmájának, a színészetnek. Én való igaz, vannak korszakok, amikor szegény Sanyi vagy a Döri, ők voltak előtérben. Én most úgy érzem, hogy egy kicsit inkább a színház felé tendálok, többet dolgozom, többet vállalok színházi előadást, és kevesebb szinkron munkát, de mivel annyi mindent csináltam eddig életemben szinkron munkát, nyilvánvalóan úgy tűnik a hallgatóknak, hogy még a csapból is én folyok.
De különben ugye ezt nem gondolom, hogy ez bántó lenne, vagy bántó ez, hogy az elsősorban ennek alapján ismernek, meg ismernek el, meg a hangottól csillannak fel az emberek.
Nem bántó, sőt, nagyon mondom, nagyon hízelgő, és nagyon jól esik. Én amikor elkezdtem azt a szakmát profi színészként, akkor döntés elé kerültem, hogy Budapesten maradok, vagy vidékre szerződöm. Én úgy döntöttem, hogy vidékre szerződöm, és ott akarok színházban létezni, de folyamatosan kerestek a szinkronból is, és ezért valamilyen kétlaki életet vállaltam. A film, vagy bármi más lehetőségem nem adódott, és akkor eldöntöttem, hogy akkor, ha nekem ezt adja az élet, hogy szinkronizáljak, akkor szinkronizálni fogok, akkor ebbe próbálom meg azt a tudást, vagy az én munkámat belevinni, az én tehetségemet odaadni. Ha erre van igény, akkor erre. Ez egy lenézett műfaja volt még a mi szakmánknak a 80-as években is. Bár nagyon jó szinkron munkák készültek akkoriban, de mégiscsak valamilyen szinten lenézettebb volt a többihez képest, a filmezéshez, tévézéshez, budapesti színházhoz képest. Én meg azt mondtam, hogy legyen ez. Mára pedig megfordult a helyzet, valahogy az egyik legirigyeltebb ága lett ennek a szakmának. Nagyon sok, nagyon neves színész kérdez meg engem, hogy lehetne, hogy ő is szinkronizáljon, vagy mit tudom én.
Én szerintem egyszerűen szeretnétek kinyomni a nem színészeket a szinkronból, teljes jókor egyébként szakmailag.
Én is azt gondolom, hogy valamilyen nem is, hogy fogalmazom, megállt kéne parancsolni annak, hogy nem színészek kell végeztetnek szinkron feladatokat, ugyanis tömegével hallani civilebbnél civilebb hangokat a különböző csatornákon. Én azt gondolom, hogy nem véletlenül tanul az ember 4 évig a főiskolán, illetve most már egyetemen, nem véletlenül tanul beszédet, nem véletlenül tanul színészmesterséget. Ha ezt azt gondolja valaki, hogy ezt tudja úgy is, hogy kívülről egy 3 hónapos tanfolyam elvégzése után tudja csinálni, akkor azt gondolom, hogy téved. De szerintem ezt a nézők és a hallgatók is hallják és tudják.
Egyet kérdeznék még szinkron kapcsán, hogy gyakran vagy Tom Hanksnek magyar hangja.
Igen.
És ő viszonylag olyan színész, aki úgy szeret belebújni a figurákba, tehát nem az a típus, aki mindig Tom Hanks akar lenni egy-egy szerepben vagy egy filmen. És akkor te ezt megnézed, és minden újabb Tom Hankshez akkor csinálsz a figurából adódóan, belőle adódóan, magabból adódóan egy Tom Hanks hangverziót? Tehát nyilván ezt valahogy neked is le kell követni.
Igen, ez nagyon örülök, hogy ezt észrevetted. Ez a Tom Hanks valóban minden filmjében mást és más karaktert próbál meg magából kihozni. Sosem akar önmaga lenni. Én is ilyen típusú színész vagyok, hogy én magam is a hangommal is és a játékommal is megpróbálok mindig más és más alakot hordozni vagy felmutatni. Én ugyanezt láttam a Tom Hanksben is, és minden filmében más hangon beszél. Valahogy valamilyen módon mindig valamit más magasságban, más frekvencián. Nagyon érdekes ezt lekövetni, és ennek nagyon örülök, és mióta 1993 óta csinálhatom az ő filmjeit, az Apollo 13-mal kezdtem, azóta figyelem lesem minden filmében, hogy milyen csoda, amit tud művelni magával, és én megpróbálom nagyon erősen lekövetni, hogy a néző és a hallgató ugyanazt kapja vissza, amit az eredeti hangon nyújt a Tom Hanks.
Jó, ennyit a szinkronról. Jó. Most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk a színházzal. Hol hely van színházi belépő? Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Köszegi Ákos a vendégem, színész. Említetted az első blogban, hogy úgy döntöttél egy ponton, hogy a vidéki színész vagy a fővárosi színész közül, lehetőségek közül te azt választod, hogy vidéki. És én tulajdonképpen ezt végig is így is éreztem, hogy te nem véletlenül vagy vidéken, hanem ezt a nem véletlenül úgy értve, hogy biztosan lett volna mód arra, hogy te fővárosi színész, és én úgy gondoltam, hogy van ebben tudatosság, hogy te nem fővárosi színész akartál lenni, hanem vidéken akartál dolgozni. Mi volt ennek az oka? Tehát mi szólt amellett, hogy te vidékről vidékre menj? Ír kis rövid pesti kitérőt, talán nem annyira sikeres, gondolom én, vagy nem tudom, majd elmondod kivéve.
Amikor elvégeztem a főiskolát, akkor természetesen volt egy-két budapesti ajánlatom is, de nem igazán olyan minőségű ajánlat, amit én magamnak gondoltam volna. És azt is tudtam, hogy ha én lemegyek vidékre, akkor én ott olyanokat fogok játszani, amikre szükségem van, ami keresztül olyan fejlődésen tudok végigmenni, amit én magamnak szántam volna. És ezt én megtaláltam Szegeden. Akkoriban Szeged nem volt egy színészekkel túl zsúfolt hely, meglehetősen szerényképességű gárda volt ott, ha jól emlékszem, egy-két kivételtől eltekintve. Én ott éreztem egy nagyon nagy űrt, hogy ha én oda kerülök, akkor szinte minden előadástban részt vehetek, bármilyen stílusban, bármilyen műfajban. Megmutathatom magam. És aztán azt gondoltam, hogy ha majd itt teljesítek, ha ezen a vidéki színházban teljesítek, úgy teljesítek, ahogy gondolom, akkor az majd magától meghozza a budapesti létet. Akkor még ugye az emberben volt egy vágy, hogy azért a színész a Pesten játszik, akkor az a színész. És hogy milyen jó lenne Pestre kerülni. Én viszont azt az 5 évet, amit eltöltöttem Szegeden, egy percig se bánom, és egyre kevesebb volt bennem az a vágy, hogy Budapestre szerződjek. De azért csak megvolt. Utána még elkerültem 3 évre Pécsre, és még mindig bennem volt, és akkor jött egy hívás Szikora János ajánlására, a Mikó István szerződtetett az Arizona Színházba, ami 1 év múlva már nem az Arizona Színházba lett, hanem Művész Színház, akkor onnan elkerültem a József Attilába, ott 2 évet voltam. Igazából nem találtam ott a helyemet. Utána elkerültem a Radnóti Színházba, ahol aztán meg én rám nem tartottak igényt 1,5-2 év után. És azt mondtam, hogy akkor ennyi volt ez a budapesti lét. Igazából olyan közösséget sehol sem éreztem, vagy olyan munkát, vagy olyan egy összetartást, amit egy vidéki színház tud nyújtani, vagy jellemez. Elkerültem Sopronba, ahol 7 évet töltöttem, és most már a 11. évadomat töltöm Kecskeméten. Elképesztő, hogy hányszor utaztam körbe a földet ezen városok megközelítésével, összeadásával, és akkor, de nem bánom egy percig sem. Még mindig jó esik lemenni valahova, és akkor ott este egy előadásba belekezdeni. Valahogy nem hiányzik. Most meg végképp nem hiányzik. Én nem látok olyan színházat, amire én azt tudnám mondani, hogy hú, de jó lenne oda kerülni. Valahogy nem, nekem nincsen. Nincs ilyen.
Amikor Szegedre szerződtél a főiskola után, akkor azt úgy emlékszem, vagy úgy gondolom, hogy Jakab Tamás osztálytársaddal együtt szerződtél oda Szegedre, aki azóta is ott van.
Igen.
Tehát bizonyos értelemben azt úgy lehet látni félszemmel, homályosan, hogy ha te is ott maradtál volna, akkor...
Valószínű ugyanazt a pályát, sorsot és pályát futottam volna be, mint ő. Tamás egy nagyszerű színész, és nagyon jó barátok voltunk, vagyunk, ő vele együtt döntöttünk úgy, hogy mi akkor Szegedre szerződünk, és az nekünk milyen jó lesz. Tulajdonképpen ez így is volt, de én bennem mindig volt valami kitörési vágy, egy nagyobb, hogy mondjam, nem is karrier, hanem inkább valami nagyobb lehetőség felé való törekvés, ami a Tamásban talán kevésbé volt jelen. Ő szerintem ő egy kicsit hamarabb megelégedett azzal, hogy neki ez a sorsa, vagy ez az élete. Én bennem meg volt mindig valami mocorgás, volt mindig valami jobb, magasabb felé törekvés. De mi akkor ott az ifjúságunk, a színészetünk legelején, az egy nagyon boldog korszak volt. Ez egy nagyon-nagyon jó időszak volt. Nagyon komoly barátokká váltunk ott. Én egyet hiányoltam abban a színházban, hogy igazán nagyon kevés olyan minőségi rendező, vagy olyan minőségi előadás, minőségi rendező volt a színházban, és kevés minőségi előadás született, amit én azt gondoltam, hogy azért jó lenne, hogyha olyanokkal dolgozna az ember, akik fel tudnak mutatni valamit, amit többé tudnak tenni. Vagy egy előadás eljutna Pestre. Ez sajnos ott nem igazán teremtődött meg. Még talán, amikor a Ruszt odajött főrendezőnek, akkor kezdődött ott valami, de ott úgy éreztem, hogy a Jóska nem, én bennem gondolkozva próbálja a színházat csinálni, és akkor nekem döntenem kellett, hogy onnan akkor el kell jönnöm. Bár nagyon marasztalt Jóska is, mondta, hogy tévedek, mert nem így van, meg nem úgy van, de akkor már megéred bennem a döntés, hogy eljövök.
Szirtes Tamás növendékként végeztél, Szirtes Tamás osztályában jártál. Hát lassan 30 éve, hogy végeztetek, Götz Anna, Jakab Tamás, Kis József, Kis László, Kőszegi Ákos, Lippai László, Palásti Bea, Pásztor Edina, Pusztaszeri, Kornél Ráckevei, Anna Varga, Mária, Várnagy Zoltán. Hát Várnagy Zoltán sajnos már rég meghalt. Igen. Ha megnézem ezt a névsort, ugye van, Jakab Tamás egy klasszikus vidéki színész lett, tehát hogy egy helyen van régóta. A többiek közül néhányan úgy elsikkadtak szép kezdés után, tehát sikeres fiatal színészi korszak után, ahogy így látom. Ha így ezt felsorolom neked, ezt az osztályt, ez körülbelül, ahogy te gondoltad volna, úgy teljesített, vagy érzel csalódottságot, hogy kiből nem lett az, ami lehetett volna, vagy hogy gondolsz erre a társaságra, vagy nem gondolsz rájuk sehogy, mert ment ki szúródott oda szana szét amerre.
Azt gondolom, hogy tulajdonképpen az élet, a szakma valahogy engem igazolt, és aláhúzta, hogy azt az elgondolásom volt, hogy vidékre kell menni. És bár akkor borzasztóan fájt, hogy engem például nem hívtak a Madácsba, vagy a Víg Színházba. És azt gondoltam, hogy de jó lett volna itt maradni, vagy mit tudom én. De mégis azt érzem, hogy helyesen döntöttem, és azok a megpróbáltatások, amik vidéken értek, vagy mit tudom, azok többé tettek, és az én pályám az tartósabb ezáltal, mint azoké, akik Budapesten kezdtek, és ma már meglehetősen feledés homályába keveredtek, kerültek. Néhány emberből nagyobb karriert, vagy nagyobb pályát láttam bele néhány emberbe, de valahogy mégse tudták ezt befutni. Én meg most úgy érzem, hogy nagyon jó szakmai állapotban vagyok, nem kevés feladatot sóznak rám, hogy így fogalmazzak. Én most egy elég egészséges szakmai állapotban érzem magam. a többiekét meg úgy látom, hogy, nem igazán elégedettek.
Hát van egy igazgató osztálytársad, Ráczkevei Anna.
Ráczkevei Anna, igen, ő.
Meg van egy művészeti vezető. Vagy főrendező, nem tudom, hogy a Kis József pontosan Szolnokon, de szintén egy vezető, úgyhogy végül is. És akkor vannak akik színészek maradtak, vagy már
a
nem.
A Kis József művészeti vezetője művészeti. Talán a Szolnoki Színháznak, de ő nem az osztálytársam volt, hanem a Kis László nevű fiú volt az én osztálytársam.
Téves adat.
Akkor igen. Aki viszont Siófoknak volt a...
Igen, meg nem tudom, Miskolcon, tehát ő is volt valahol úgy futó ideig valahol vezető. Igen.
Művészeti aha. vezető volt, azt hiszem, a Siófoki Kultúrháznak, vagy nem tudom pontos nevét ennek az intézménynek. De valóban érdekes dolog, hogy az Annából, abból tudtam, hogy az ő életéből, az ő pályájából lesz valami. És most nem a direktorságára gondolok, hanem inkább a színészetére. Ő egy nagyon tudatos, céltudatos és pontosan eltervezett szakmai életet képzelt magának, és ő ezt meg is valósította. Ő nagyon sokat tett azért, hogy talpon maradjon, és ilyen karriert fusson be, mint amit befut.
Szakmailag volt neked mestered, akit annak tartasz?
Ez nagyon érdekes kérdés, és említetted, hogy Szirtes Tamás volt az osztályfőnököm, de mellette volt két szakmai tanárom, Kállai Ferenc és Stankai István. Érdekes módon Feri bácsi már akkoriban nagyon keveset járt be a főiskolára. Kevesebb időt szánt ránk, de azért nagyon sok mindent lehetett tőle is tanulni, hogyha megjelent. Én Stankai Istvánnal viszont nagyon, nagyon jó kapcsolatba kerültem. A másodéves vizsgánk, évvégi vizsgánkra készített ő fel, és én valahogy engem nagyon vonzott az ő lénye. És nagyon próbáltam tőle ellesni mindent, minden olyan titkot, amit ő tud egy-egy alak megformálásakor. És mi aztán később egy elég jó barátságba is kerültünk, még amikor már nem voltam főiskolás. Dolgoztunk együtt sokat, és nagyon jó barátságba keveredhettem vele. De igazából az én szakmai mestereimnek két embert tartok, sajnos egyik sem él már. Az egyik Kapás Dezső, a másik pedig Gábor Pál, egykori filmrendező. Mind a kettő valami olyat nyújtott nekem, olyat mutatott meg, amit addig nagyon, nagyon kevésbé próbáltam komolyan venni. Ők megmutatták azt, hogy hogyan kell próbálni, hogyan kell egy szerephez hozzákezdeni, milyen fegyelemmel, micsoda elszántással, elszántsággal kell neki látni egy munkának, micsoda odaadással és micsoda lélekkel. Ha én a Kapás Dezsőt nem ismerem meg, még véletlen folytán egy harmadéves vizsgát csináltunk, ami Lorkának a Dom Perlimplin és Beliza szerelme a kertben című műve, amit a Kállai Ferencnek kellett volna megvalósítani. Ő átruházta ezt a munkát a Bodnár Sándorra, aki a Nemzeti Színháznak a stúdióját vezette, és aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy az egyik próbán ott ül lenne a nézőtéren, mert ez már az Ódri színpadon volt, lent ül a Kapás Dezső, és nézi a próbát, és másnap már ő rendezte nekünk ezt a vizsgát. Elképesztő volt, mert neki mindig is nagy vágya volt ez a darab, és akkor ezt a lehetőséget azt mondta, hogy ő nem fogja kihagyni, és átvette az irányítást. És hát onnantól kezdve vért pisiltünk, mert egy egészen másfajta megközelítést, egészen másfajta odaadást igényelt. És szembesített velünk minden hibánkkal, és minden sutaságunkkal. de közben meg olyasmire tanított meg, amire más nem képes. Egyébként Dezsővel is nagyon jó barátságba keveredtem. A Gábor Pállal kapcsolatban meg annyit tudnék elmondani, hogy ő pedig a Szállakakuk fészkére című előadást, vizsgadarabunkat rendezte. Azt a elképesztő nyugalmat és humánumot, ami árat belőle, azt egyszerűen nem lehet leírni. Valami olyan módon tudott hozzászólni egy emberhez, egy fiatal színészhez, hogy azt egyszerűen tanítani kellene. Engem viszont megtanított egyszer és mindenkorra arra, hogy nem lehet semmit sem félgőzzel csinálni. Nem lehet semmit. Nem lehet úgy elmenni egy próbára, hogy készületlen vagyok. Nem mehetek úgy egy próbára, hogy nem akarok valamivel többet nyújtani aznap, mint az előző nap. Nem lehet oda menni linkül, hányaveti módon. És olyan szembesítés volt, egyszer behívott a Bástya sörözőbe, hogy beszélgessünk. És ezt így belemondta a szemembe, de olyan nyugalommal és olyan szeretettel, amit egyszerűen úgy szégyeltem el magam, hogy azóta is pirulok. De ezek nekem olyan jelek voltak és útmutatások, amik mindig eszembe jutnak, és ementén próbálom végezni a dolgomat.
Zene után folytatjuk.
Hülye voltál, mondom magamnak, majd ha ez elmúlik. Csak múlna már, nem is én vagyok ez már. Csak szerettem volna, ha velem is van ilyen. És most benne vagyok, még sosem volt sűrűbb homár. Pont az az egyetlen darabja, az kéne. Elvinném, s ha nem akar meghalni, a többi jön elérte. A szíve egy dobozba bársony közé rakta. Kopognak az ajtóban áll, én meg örülök, hogy itt vagy. Gyere be, mit hoztál ide, csak nem hiánytalan.
Mindenem itt van, csak a szív kéne, ami még nálad van.
Azt nem adom, mert te azt örökbe adtad. Szólok mérgesen, becsapom az ajtót, felőlem meghalhat. Hülye voltál, mondom én majd, csak múlna már el. Nem is én vagyok ez már. Aztán megbánom, tessék a sajátom, nesze, az itt van. Dobogjon az benned, szolgálja életed, amíg van. Hülye voltál, mondom majd, ha ez elmúlik, csak múlna már el. És én vagyok ez
színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kun, szombat délután. Köszegi Ákos a vendégem. Ha rád nézek az interneten, akkor valahol valaki egyszer leírta azt, hogy elsősorban romantikus hőszerepeket alakít, és ezt így átvették különböző kis rövid életrajz írások. Ezen én úgy meglepődtem, hogy te elsősorban romantikus hőszerepeket alakítasz. Szerinted? Szerintem nem, mondjuk talán összetévesztették a szenvedéllyel, nem?
Mert lehetséges. Való igaz, meglehetősen sok hőszerepet játszottam, vagy olyan embert, akiről szól egy adott mű.
Azt te nevezzük egyszerűen főszerepnek.
Főszerepnek, igen. Tehát igazából ezek ilyen kalitkák, amikre sosem értettem, hogy miért aggatják az emberre ezeket a jelzőket. Talán azért, mert a pályámat Szegeden negyedéves főiskolásként a Ferdinánd eljátszásával az Ármennyi szerelemben kezdtem. Lehet azt mondani, hogy egy romantikus hős, de hogy nem ilyeneket, nem csak ezeket ilyen típusú szerepeket
nem is tudom, az a fiú inkább Balek. Na jó, ebben nem menjünk
bele. Tehát tulajdonképpen azt gondolom, hogy én mindenevő vagyok, tehát nem tudom magamat besorolni arra, hogy végjátéki színész, drámai színész, zenész színész, tehát én nem tudom. Mindig egy adott feladat izgat, érdekel, nem műfajtól eltekintve nem tartom lényegesnek, hogy milyen műfaj, mindegyiket szeretem, mindegyiket borzasztó nehéz művelni, és mindegyikben megpróbálom a lehető legtöbbet kihozni. Még annak árán is, hogy valamelyiket kevésbé tudom, vagy kevésbé vagyok képes megvalósítani, de akkor is arra törekszem, hogy a lehető legjobban végezzem azt a feladatot el. Voltak is ilyen zenés kísérleteim, például amikor egy-egy operetben részt vettem, de ezt én pontosan tudtam, hogy nem az én szintem. Tehát egy énekes szerep megformálása az komoly erőfeszítés nekem. Mindig is óckodtam, mert láttam, hogy vannak sokan, akik sokkal jobban csinálják. Tehát én, de azért megpróbáltam, mert érdekelt ennek a világa, ennek az íze, ennek a sikere. Érdekes módon próbáltam megfejteni, mitől van ennek elképesztő sikere akár egy operett előadásnak, vagy egy musicalnek. És látom, hogy rettenetes nagy érdeklődés, övezés, és borzasztóan szeretik. Próbáltam ebben részt venni, de aztán természetesen van önbecslésem és önértékelésem. Tudom, hogy erre én kevésbé vagyok képes, mint más.
Van egy az én szememben egy érdekes sajátossága a te színészi alkatodnak, hogy, de lehet, hogy ez nekem csak egy saját megtévesztésem, hogy én azt valahogy úgy látom, hogy te még mindig fiatal vagy, tehát hogy a fiatalságodat nem vesztetted el, máig sem, vagy legalábbis lehet, hogy ez abból adódik, valamifajta fiatalkori nyugtalanságot a te színpadi lényed, az a mai napig őriz.
Ez egy jó jellemzés részedről. Én azt gondolom, hogy sosem hagytam elveszni magamban a kíváncsiságot, az állandó, azt a gyermeki jelenlétet, azt az örömöt, amit ez a szakma nyújt, vagy egy-egy szerep. Mindig minden szerep felé olyan izgalommal, kíváncsisággal és örömmel próbálok közelíteni, hogy ami valószínűleg aztán később látható a színpadi megvalósításkor. Én bennem ez sose fog elmúlni belőlem, ez a fajta tennivágy, ez a vágy arra, hogy ez valamit megteremtsek, valamit létrehozzak. Lehet, hogy ez ilyen erősen látható.
Na most ehhez képest lep meg engem az, hogy most így a legutóbbi időben te ilyen halálba hanyatló, meg halálra készülő, meg ilyen búcsúzó figurákat játszol, mint a Déri Tibor a Szerelemben, ebből készült Kecskeméten egy egy verzió, vagy haldokló zeneszerzőt a Rózsavölgyiben, vagy ez most engem kifejezetten meglepett, hogy mitől kapsz te most ilyeneket? A korodtól ezt úgy nem hiszem, tehát valami fajta színészi érettség, vagy nem tudom, vagy így erre kerül most a sor a te pályádon, hogy most már el kell kezdeni szerepekben meghalni? Megöregedni és meghalni? Hogy van ez?
Különös dolog. Én most érdekes koincidencia, egybeesés, hogy ez így alakult, hogy ilyen szerepek jönnek, ilyen a leépülő, tehát egy hősinek vagy egy hősi létből való leépülés, vagy lefelé menés. Most ilyen szerepek érnek. Lehet, hogy pusztán véletlen, de lehet, hogy csak annyi, hogy már meg elég öreg vagyok ahhoz, hogy ilyen szerepeket el tudjak játszani, mert ezek a szerepek jó 10 évvel idősebbek még, mint én. De már de még nem vagyok annyira öreg, hogy ne tudjam megtanulni, hogy ne tudjam olyan színvonalon interpretálni, mint ahogy talán egy idősebb vagy idősödő színész már nem biztos, hogy képes. Sajnos az én pályatársaim elmentek mellőlem, egy csomóan meghaltak, akikre nagyon nagy szükség lett volna. És hagyva egy űrt olyan tekintetben, hogy nem maradt elegendő korombeli férfi színész, aki nem tette tönkre magát, nem épült le, nem bolondult meg, és így tovább, aki még képes ilyen feladatokat eljátszani, ilyen szerepeket eljátszani. Lehet, hogy ezért érnek mostanában ilyen szangvinikusan ezek a szerepek, mert nézik az ember, a rendezők, hogy kire lehetne ezt osztani, kivel lehetne eljátszatni. És kis kompromisszummal inkább ezt választják, hogy velem játszatják el. Én próbálok ennek megfelelni, de hangsúlyozom, én valóban még azt gondolom magamról, hogy 30 éves vagyok, pedig hát nem. De valahogy mindig ez van bennem, ez a gyermeki csillogás, szemcsillogós kíváncsiság, ami állandóan munkál bennem. De mondom, mivel minden evő vagyok, engem nem zavar soha az, hogy most mi a feladat, hogy az abból nekem károm származna, vagy beskatujáznak belőle, mert azt hiszem nem is tudnak már beskatujázni, mert már annyi mindent csináltam, hogy már inkább elcsodálkoznak, hogy ezt is, azt is, amazt is. Érdekes.
És a legutóbbi két bemutatód, az egyik a Rózsavölgyében, a Halál Velencében, a másik Kecskeméten a mi a címe, segíts?
Déri Tibor szerelem, és
pedig
a Peter Bachmannek a Most mindenki együtt című.
Igen, darabja. És ez mind a kettőnek erősen köze van a zenéhez.
Igen. Tehát,
hogy zenész, zeneszerzőt játszol benne. Neked milyen a viszonyod a zenével? Laza, szoros, közepes?
Elképesztően szoros. Én megemlíteném még pár évvel ezelőtt az Amadeus című bulvár darabban, Peter Schaeffer darabjában játszottam Salierit, és érdekes, hogy egyre több ilyen zeneszerző szerep talál meg. Én borzasztóan vonzódom én komoly zene őrült vagyok, rajongó vagyok, de igazából csak szeretem, tehát nem vagyok zenész, és nem is látok bele a igazi zenész létbe, de mindig is csodáltam azokat az embereket, akik hangokat hallanak, vagy hangjegyeket látnak maguk előtt. Én szavakban gondolkodó ember vagyok. Nekem a leírt szó, vagy a kimondott szó az jelenti a gondolatot, vagy a gondolat megjelenítését. Ha valaki erre képes, hogy valahonnan lejut hozzá valami csoda, valami zenei hangrendszer, és ezt ő papírba foglalja, és utána még meg is szólaltatja, Hát ez engem mindig lenyűgözött, úgyhogy én bárki, aki bármilyen hangszeren játszik, én arra úgy tudok ránézni, hogy mint egy csoda lényre. És én hát megyek le ezt a leszót is, ugye megyek Kecskemétre, inkább így használom, leföl, most mi a le és mi a föl. Na most a kocsimban mindig komoly zenét hallgatok. Ezzel készítem fel a lelkem bizonyos fokig az esti előadásra. Amikor megjövök el, akkor meg nyugtatom bele a lelkem, illetve csomagolom be vissza abba a bugyorba, amiben volt. Nagyon fontos számomra még főzés közben is, vagy ha csak tehetem, zenét hallgatok. Nagyon sokat nyújt nekem.
Akkor most mi is hallgatunk zenét. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Kösszegi Ákos a vendégem, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Azon tűnődgettem itt zene alatt, hogy vajon mi a színészi tehetség, miben áll leginkább, mi a legfontosabb eleme, ami mondjuk nélkülözhetetlenebb, mint más. A empátia, a fantázia, a kreativitás, alaposság, spontaneitás, gondolkodás, ösztönös érzés. Hogy látod? Mi az az első pont, ahol megragadhatnánk?
Én azt gondolom, hogy a folyamatos készenlét. Ugyanis a tehetség az egy állapot, tünékeny dolog. Hol jön, hol lendületesebben, hol kevésbé éri az embert. Valahol benne van, de nagyon sokat kell tenni azért, hogy az kijöjjön. Tehát a tehetség egy folyamatos készenlét arra, hogy tudja tenni az ember a dolgát. Iszonyatos valóban, amiket felsoroltál, ez mind benne van. De hogy ezt a hamleti sort idézem, készen kell rá lenni, addig van. Bár nem erre vonatkozott, de ha nincs állandó...
Egészen pontosan halálra vonatkozik.
Igen. De ugyanígy gondolom, hogy a tehetségre is mindig készen kell lenni, készen kell lenni vele. A készenléti állapotban kell tartani magadat minden pillanatban az emberek megfigyelésében. De van még egy nagyon fontos dolog, amit azt gondolok, hogy nem szabad elfelejteni. Mensáros László mondta egyszer, nekem volt szerencsém játszani vele, hogy tanulj fiam, sokat olvas, tanulj. Buta színészből rengeteg van. Azokra nincs szükség. Tanulj, okosodjál. Akkor fogod jól játszani a szerepeket, hogyha tudod, mit játszol. Ha tudod azt a gondolatot közvetíteni, ami mögötte van. Meg tudod értetni az emberekkel, amit közölni akarsz. És ez is nagyon mélyen bele ment a fejembe. És való igaz. Nagyon igaza volt Laci bácsinak ebben, hogy buta színészből nagyon sok van. Én mindig fölnézek azokra az emberekre, akik valamivel többet tudnak. Valamiben többek, mint én. Műveltebbek. Olvasottabbak. Valamit tudnak, amihez én szeretnék hozzáférkőzni, de nem látom olyan jól, vagy nem tudom olyan mívesen, mint ahogy ők tudják. Én éppen ezért elképesztő módon örülök, amikor egy olyan rendezővel dolgozhatom, akin látom az intellektust, érződik minden porcikájában az olvasottság. Sajnos mi színészek egyrészt a szövegtanulás miatt kevesebbet olvasunk, kevesebb olvasmányélményünk van. Nincs rá idő. De amint tehetem, azért természetesen szem előtt tartom Laci bácsinak a mondatát, ha ez nem képzavar, hogy tanulj fiam, mert buta színészben nagyon sok van.
Említetted, hogy 11. éve vagy kecskeméti színész, és ebben volt egy igazgatóváltás néhány évvel ezelőtt. Korábban, de ilyenkor eljöttél Szegedről, amikor új vezetés jött, eljöttél Pécsről, most maradtál. Ez azt jelenti, hogy letelepedtél Kecskeméten bizonyos értelemben, vagy pedig, hogy meggyőző volt számodra a folytatás? Mit jelentett ez a döntés? Döntési helyzet volt?
Elég váratlanul érte a társulatot az, hogy nem Bodolai Gézát választja meg újra direktornak a közgyűlés, a városi közgyűlés. Érdekes módon nem gondoltuk volna, hogy ez bekövetkezhet. Én meg úgy döntöttem, hogy mivel Cseke Péter is jó barátom, Bodolai Géza is jó barátom, én nem vagyok hajlandó bármelyik felett pálcát törni, megpróbálom, megnézem, hogy milyen színházat nyújt, vagy szeretne nyújtani a Cseke Péter. Récei Tamással közösen, hiszen művészeti vezetője a színházunknak. És adok nekik időt, egy-két évet talán, és hogyha nem úgy, olyan, amit én elgondolok, akkor majd mozdulok. Már úgy éreztem, hogy ráérek. Nem kell azonnal dönteni. Van idő. Bár én a Géza Színházát is nagyon-nagyon szerettem. Egy különleges, inkább a német színházra hajazó színházi stílus, amit ő követ, rettenetesen, iszonyatosan művelt ember a Géza, akit még egyszer mondom, csodáltam és csodálok a mai napig. Sajátos világlátással, sajátos állandó revolúcióval, amit övezte. Én ezt borzasztóan szerettem, és nagyon pontos színházat csinált, vagy próbált csinálni. De jött a Péter, és azt mondtam, hogy maradok, és meglátjuk, mi lesz. És most már a 6. éve a Cseke Péter társulatának vagyok a tagja. Azt gondolom, hogy hatalmas fejlődésen ment át a társulat, új tagokkal kibővülve természetesen, és pár emberrel től megválva. Az egyik legirigyeltebb vidéki színházzá váltunk, vagy inkább színházzá váltunk. Talán annak is köszönhető, hogy nem próbálunk meg azokon a politikai mesdjéken megnyilvánulni, amelyek tönkreteszik a társulatok életét, a művészek életét. Próbálunk egy nagyon-nagyon okosan a kultúra és a minőség mesdjéjén maradni. A színház vezetése is ezt gondolja, olyan rendezőket hív meg, akik a legjava a szakmának, jelen pillanatban a legjava, Szász Jánostól, Zsótéron, Mohácsin keresztül, Bagó Bercin keresztül, nagy a paletta. És közben természetesen a Cseke Péter is rendez, a Récei Tamás is rendez, és ők maguk is rettentő nagy fejlődésen mentek keresztül ez alatt az időszak alatt. Ők azt látják, hogy a társulat milyen fejlődésen megy keresztül, de mi meg azt látjuk, én legalábbis azt látom, hogy ők is borzasztó nagy fejlődésen mennek keresztül, és nagyon, nagyon örülök ennek, mert ez minket is éltet. Természetesen ugye kezd olyan már, mint egy kis Kaposvár, olyan vagy egy 21. századi új Kaposvár, de én ezt nem akarnám kijelenteni, mert olyan nincs, hogy ez, hogy van. Valami felé törekvés van, valami irány van, de az, hogy valamit megcsináltunk, az még nem az. Tehát ez a folyamatos törekvés vészel, hogyha azt mondjuk, hogy ez olyan, mint Kaposvár. Törekedjünk továbbra is arra, hogy olyan minőség, vagy olyan színvonalat próbáljunk megütni, mint az egykori kaposvári színház. És most azért nem mondom a mostanira értem, mert sajnos nem álmodomban eljutni más társulatokat megnézni. Nagyon ritka, hogy eljutok egy-egy színházi előadásra.
Egy utolsó rövid kérdés. Igen. Van két fiad. Leszel színész dinasztia alapító?
Nagyon remélem.
Igen.
Bár Bendegúz fiam, ő most 23 éves lesz lassan. Ő inkább a sport és a sportjog felé vonzódik. Valamilyen szinten jogász lesz, ha minden igaz. Nagyon szépen fejlődik. De a kisebbik, Soma fiam, ő az biztos, hogy a színpadra termett, elképesztő, tehetséges, lassan úgy mond verset, mint én. Nagyon, hogy lehetek ilyen szerintelen. Megnyerte az iskolában a szavaló versenyt, a második kerületi szavaló versenyt is megnyerte. Most jár egy színitanodába már, 11 éves, és olyan szép, mint a nap. Egyszerűen és elképesztő lehengerlő lénye van, úgy tud az emberekkel bánni és beszélni hozzájuk, hogy egy másodperc alatt csak őre figyelnek. Úgyhogy szerintem
romantikus hőszerepekben.
Igen.
Jó. Jó. Igen. Jó, köszönöm szépen.
Én is köszönöm
a beszélgetést. Kőszegi Ákos volt ma a vendégem. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok. Elköszönök. Hallgassanak bennünket jövő héten is.